Hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia! Először is azzal kell ebből a csekély időből még elvennem, hogy megmagyarázzam a címet, mert így pusztán elmondva nyilván elég provokatívnak hangzik. Valójában nem provokatívnak szántam kivételesen, hanem fel akartam vele hívni a figyelmet arra, hogy itt terminológiai problémák vannak, már a probléma megfogalmazásánál is. Hát egyáltalán nem azokra hát lényegében tudományon kívüli, vagy autodidakta úton tudományt művelő őrültekre célzok, akik szerint ide x-szer jött be ugyanaz a nép, ami egyébként mindig is itt élt, ugye egy szép farkába varapú kígyót hozva létre ezzel az elmélettel, hanem arra, hogy a kettős honfoglalás, mint elnevezés önmagában pontosításra szorul. Ez egy olyan terminus technicus, ami igazából nem fejezi ki a lényeget. Mit jelent a kettős honfoglalás kifejezés? Ha általános érvénnyel próbáljuk megfogalmazni, akkor körülbelül azt, hogy ide 895-ben, illetve 895 körül bejön egy nép, egy etnikum, amit ugye tudunk ezer oldalról történetileg, régészetileg, stb. Bizonyítani. És itt talált egy korábban már honfoglalt népet, amellyel egy tartós együttélés során békés egybeolvadás következik be, és a mi jelenlegi nemzetünk ennek a kettőnek az egység, a közös leszármazottja. Most az eredeti, ugye László Gyula által megfogalmazott elmélet szerint az első honfoglalás az a 679-680-ra tehető úgynevezett késő avar honfoglalás. Ugye ez megint csak az akkori bejövetelés honfoglalás ténye, az történetileg igazolható, hogy akkor ugye jött be egy etnikum. Ez azzal az onnogur népességgel lehet leginkább azonosítani, ami párhuzamban az ugye más kérdés nem ide tartozik szorosan, hogy az ugyanakkor zajló bolgár népességgel, bolgár honfoglalással azonos nép, rokon nép, párhuzamos nép volt. Itt a punktum saliens a kérdésnek nyilván az, hogy ez a népesség megmaradt-e a 10. századra, és össze tudott-e olvadni a magyarsággal. Most itt van egy fogalmi hiba tehát a gondolkodásunkban, hogy kettős honfoglalás ilyen értelemben egyszerűen nem létezhet, csak hármas honfoglalás legalább, hiszen a 679-80-ban bejött nép viszont bizonyíthatóan itt találta az 567-ben bejött avar népet, és azzal összeolvadt. Tehát ha kettőset feltételezünk, akkor automatikusan föl kell tételeznünk a hármasat is. Aztán hát itt tovább már nem megyek, mert abban a kérdésben magam is igen szkeptikus vagyok, hogy az avarok találtak-e itt olyan népeket, akivel egybeolvadhattak, de a probléma kétségtelenül nyitott, tehát lehet próbálni azt is bizonyítani tudományos módon. Nézzük meg. Tehát ezt jó, nyilvánvalóan találtak valakit itt, csak hogy az olyan szignifikáns etnikus tömeg lett volna, ami értelemszerűen erősen befolyásolja a kialakult népet. Na most a másik probléma a címadásról ugye az, hogy a kettős honfoglalási elméletekről beszélek, és sajnos ugye a magyar nyelv nem elég világosan tud különböztetni tézis és hipotézis között, hogy most én mit akarok itt mondani. Ugye óhatatlan, hogy sokakban az a kép merüljön föl már az előadás címéről, hogy én itt magát a kettős honfoglalási elméletet akarom a mitosz ködébe, vagy a tudománytalanság körébe utalni ezzel a címmel. Erről természetesen szó sincs. Mert hát vannak olyan bizonyítékok, amelyek az elméletnek legalábbis részleges igazságát alátámasztani látszanak. Az más kérdés, hogy itt kevesen tudunk ezekről a felvethető bizonyítékokról. Ez a mi magyar glóbusunknak a szomorúsága, hogy ha valahol eldugottabb helyen jelenik meg egy tudományos állítás, arról egyszerűen nem veszünk tudomást, tehát mondjuk egy szerb kiállítási katalógust, azt viszonylag kevesen olvasnak szakmabeliek Magyarországon. Nem véletlenül mondtam egy szerb kiállítás katalógust, mert én se vettem volna észre, hogyha egy kollégám nem hívja rá föl a figyelmet a dunacsébi temető ásatásaira, amit 1972-80 között ástak szerb testvéreink, és lényegileg egy kiállítás katalógus az egyetlen, amiben tudomásom szerint az eredményeket meg lehet tudni néhány szerb nyelvű antropológiai cikken kívül. Dunacsébe, ez ma Cselarevo, ezen a néven lehet ugye megtalálni a dolgot. És itt egy 268 sírt tártak föl, egy jellegzetes későavar temető, amit ők úgy datáltak, hogy a 8. század végétől, a második felétől tart, általában 9. századra, csak hogy csináltak radiokarbon analízist is, tehát karbó-14 vizsgálat, azt ugye általában elfogadjuk hitelesnek, és a megvizsgált sír, mit ad Isten, 981-et adott dátumnak. Természetesen ez nem évre pontos, ebben a távolságban mondjuk el lehet fogadni egy 50 év plusz-minusz eltérés, tehát hogyha a rosszabb esetet veszük, akkor 930 körül hunyt el az illető, amikor az e-hazában létező sorstársainak egy része éppen valahol Merseburg táján hunyt el, tehát ez ugye akkor ők viszont tudtunk a magyarok voltak. A másik irányban rossz esetben pedig hát ezt akár Szent István korára is tehetjük. Hát nyilván egy értelemszerű ellenérv az adódik, hogy itt egy elszigetelt maradék népességről lehet esetleg szó, amely viszont őrizte többé-kevésbé a kulturális azonosságát a honfoglalás előtti népességgel. Nem hinném, hogy ezt teljesen elszigetelten 90 évig, vagy 80-90 évig meg tudta volna őrizni, de a teljes elszigeteltségben én nem hiszek. És akkor itt most még ehhez még egy mondatba a tortán, hogy ráadásul ennél a népességnél még erősen mongolos jelleget is lehetett megállapítani, ami mintha arra utalna, hogy itt bizony az a harmadik népesség is belejátszik még, akik a zavarokkal jöttek be eredetileg. Na most akkor ebből a következtetés óvatatlanul az, hogy a kettős honfoglalásra vonatkozó tézissel azzal minden szempontból illenék foglalkozni, nem csak a történettudomány módszereivel, hanem a társtudományokkal is. Elsősorban a nyelvészet az, ami itt nagy hátrányban van, hiszen erről a korszakról nagyon kevés a kortárs forrásunk. Egyszerűen az elméleti kérdést fel kell tenni, hogy mi az A népességnek a nyelve, és mi a B népességnek a nyelve. Amit persze az első pillanattól föltettek, és három elvi válasz lehetséges, hogy van egy itt talált X népesség, és X nyelvű népesség, és egy bejött magyar nyelvű népesség. Másik válasz, mind a két népesség magyar nyelven beszélt, a harmadik válasz, bejött egy X nyelvű népesség, és itt talált egy magyar nyelvű népességet, és a bejöttek asszimilálódtak. Ugye negyedik nem létezik, mert ha egyik se beszélt magyarul, akkor mi miért beszélnénk magyarul. Az X-et ugye általában török jellegű nyelvet tételeznek fel. Egyelőre ne anticipáljunk ezzel kapcsolatban semmit, ugye sajnos a források száma rendkívül gyér. Visszafele tudhatunk adatokat következtetni, onnan kiindulva, hogy mi most magyarok vagyunk, és ezt mármint nyelvileg, és ezt a magyar nyelvet, ezt kontinúsan tudjuk visszafele következtetni, hát ugye gyakorlatilag a Tihanyi alapító levélig, 1055-ig, de mondjuk inkább 12. századot, mert azt érdemes azt a kort, amikor már glosszákba, névanyagba, bár a névanyaggal van egy kis probléma az, hogy az egy picit még torzít is, mert általában heterogénebb és archaikusabb jelleget mutat, mint a beszéd maga. Most ez a torzítás nekünk még ráadásul kapóra is jön, mert hogyha arhaikusabbat mutat, akkor a 17. században van adatunk, akkor azért valamennyire a 11. századra már ebből is tudunk visszakövetkeztetni. Tehát odáig van kontinús magyar nyelv, és nincs megbízható adat magyartól eltérő egyéb nyelv nagy tömegű jelenlétére. Tehát úgy fest, hogy vagy egyforma volt a két népesség, vagy az egybeolvadás lényegileg lezajlott addigra. Különösebb nyom nélkül, varrat nyomok nélkül. Most amúgy ettől függetlenül tippelni arra, hogy a magyarság nyelve mi volt, az avarság nyelve mi volt, tehát azért a népességé, aki itt már benn volt 895 előtt, arra nagyon nehéz lenne, hiszen szinte kizárólag névtani adataink vannak. Gyakorlatilag csak személyi neveket, egy-két tisztségnevet ismerünk. Ugye a helynévből való visszakövetkeztetésnél az a probléma, hogy alapvetően a helynevek nem datálhatóak, tehát hogy mondjuk meg, hogy az a helynév az 10. századból öröklődött, vagy már a 9. századból öröklődött. Szövegemlék tulajdonképpen nincsen. Hát egész előadást fogunk hallani a rovásírással kapcsolatos problémákról. Rovási jellegű feliratok természetesen ismertek, rövidek, és gyakorlatilag értelmezhetetlenek, de hát az, ami ebből avarkorra tehető, az tényleg minimális számú. Ugye hát idén jelent meg erdélyi professzornak a rövid, hát nem tudom, korpusznak nevezzem, az összegyűjthető rovás emlékekről a Kárpát-medencében. Ebben kemény 13 darab van, amit avarkorra tudott tenni, plusz a nagyszentmiklósi rovások. Ez nyilvánvalóan nem elég ahhoz, hogy megfejtsük, vagy határozott véleményt mondjunk róla. Ugyanez egyébként a honfoglaláskorral a helyzet. Az első közszavak, amiket ismerünk a Kárpát-medencéből, ugye a 10.-11. század fordulóján bukkan föl a legelső, ugye hát a híres módon ugye a veszprémi alapító levélben a Szamtach, ugye ami szántónak értelmeznek, ez nyilvánvalóan láthatóan már magyar, tehát addig csak személynevek és tisztségnevek vannak. Most ez azért nem igazán jó, mert nem egyenértékes magával a beszélt nyelvvel. Hát, hogy milyen nevet visel valaki, annak végülis nincs közvetlen összefüggése azzal, hogy milyen etnikumhoz tartozik. Itt állunk élő példaként, itt vagyok én, Fehér Bence néven tartok önöknek egy előadást, utána fog következni Dobrovics Mihály barátom, és ketten együtt négy különböző nyelvből való nevet viselünk. Ugye Fehér az jó magyar név, egyenesen ugye a tihagyi alapító levélben már ott van. A Bence az latin eredetű, hozzáértők tudják, hogy egy görögből tükörfordított latin, Dobrovics az felismerhetően jó szláv, és a Mihály pedig jól azonosíthatóan héber eredetű. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ketten négy etnikumhoz tartoznánk, ez lehetetlen. Lehetne azt mondani ellenévként, hogy ez a modern korra jellemző helyzet inkább egyfajta globalizáció, ami persze nem a 21. századi globalizáció, hanem annál régebbi, és régen azért ennél egyértelműbb a helyzet, de nem mondható, hogy egyértelműbb lett volna a helyzet. Itt Magyarország területén a legrégebb időkre, a névkutatásban a római és előtte a kelta időkre tudunk visszamenni, és teljesen egyértelmű, hogy akkor is ugyanez volt a helyzet. A 2000 éve itt élt keltáknál az etnikus azonosítás megállapításához a névkelta volt, tehát egészen bonyolult tudományos okoskodással lehet csak fedésbe hozni. Napjainkban folynak nagy erejű kutatások a fedésbe. De egyetlen példát mondok, római korban itt Duna vidéken rengeteg Valens nevű ember szaladgált egyik, meg Valentinianus egyik leggyakoribb név volt, ugye még császári posztig is eljutottak. Hát ma már lehet tudni, hogy ezeknek jó része ez a pályáját oda az Aziz néven kezdte, jó sémi névvel, ami ugyanez, és ebből fordítás útján valénzizálódtak. Na, ezen a, tehát a problémát most már, a nehézséget azt talán vázoltam. Ami biztos tehát, hogyha elfogadjuk, hogy volt itt komoly itt talált népesség, akkor a teljes egybeolvadásnak a 11. század végéig nagyjából be kellett következnie. Ez viszont nagyon kevés idő. Mert lényegében 200 esztendő, miközben az anyagi kultúra, ezek szerint ugye a 10. század végén még nem olvadt teljesen egybe, már pedig ugye a nyelv az konzervatívabb az anyagi kultúránál. És ha a párhuzamokat is megnézzük a térségben, mindenütt úgy tűnik, hogy erre hosszabb idő szükséges. Teljesen kézenfekvő a bolgár párhuzam esetén, ugye a bolgárok honfoglalásuk után bizonyítható nyelvvesztésen mentek keresztül, de a 9. század első felében a görög, egyébként görög nyelvű első források a térségből, azok még török nyelvű glosszákat tartalmaznak, és szó nincs szláv nyelvű glosszákról benne, tehát nagy valószínűséggel akkor még nagy tömegben vagy teljességben még biztos nem zajlott le a nyelvváltás, tehát 250-300 évet náluk is igényelt a folyamat. Jó lenne persze tudni, hogy hányan voltak ehhez a létszám kérdésre nyilván számít egy populáció stabilitása. Erre persze ott is irtózatosak a viták, ugyanúgy, ahogy abban a kérdésben is irtózatosak a viták, hogy a honfoglalók hányan voltak. Azt mindenképpen megmutatjuk, hogy a honfoglalók nem voltak nagyon kevesen. Tehát az egy biztos adat, ugye, hogy 20 ezer harcost tudtak kiállítani jóval a honfoglalás előtt az arab források tanulsága szerint, hozzátéve, hogy nyilvánvalóan nem lehetett minden embert elvinni a harcba, voltak olyan foglalkozások, amelyeknek a követőire mindenképpen otthon volt szükség, meg értelmes ember nem mész 100%-ig minden embert a háborúba, valamennyit hagy a haza védelmére is, tehát 30 ezer férfi lakosságot nál kisebb becslést én tudománytalannak érzek őszintén szólva, amiből az következik, hogy hát egy minimum 150 ezer fős népességgel még alá nem nagyon mehetünk. Egy ekkora etnikus tömb beolvadására mindenképpen hosszú idő kell. Azt persze még annyira se tudjuk, hogy hányan voltak az avarok, hányan érték meg ezek közül a honfoglalást. Az minden esetre biztos, hogy a virágkorukban a késő avar kultúra szintén nagyon nagy létszámú volt. A klasszikus Clifford-Chinnás temetők egyáltalán nem kis létszámúak, és nagyon sok helyen vannak. Egy másik példa az összeolvadás lassúságára a kunok kérdése, akik ugye a 13. század második felében érkeztek, és a török korig azért kitartott a kun nyelv. Jó, ők kétségtelenül egy tömbben éltek javarészt, de mindenképpen magyarokkal körülvéve, és mindenképpen jóval kevesebben, mint a magyarok. Ez is egy minimum 300 évet, de inkább többet mutatna, tehát az idő kevésnek tűnik. Mind a két szélső magyarázat, tehát hogy az X itt volt, magyar nyelv jött be, és a másik, hogy magyar itt volt és X jött be, mind a két magyarázat tulajdonképpen ugyanazt a problémát veti föl. Ugye, László Gyula késői korszakában elég egyértelműen azt vallotta, hogy az úgynevezett második honfoglalás népe az török volt, de hát akkor itt ugye egy 150 ezer fős tömböt kell beolvasztani csak úgy. Ha viszont egy hagyományosabb nézetet nézzük, és az első népet tekintjük törökösnek, hát ugye akkor is a nagyságrendileg a probléma tulajdonképpen ugyanaz. A legfrissebb modern beslés, amit láttam ugye a bolgár honfoglalásra, az 60 ezer fő volt, nem tudom, hogy ez mennyire hiteles, mert nem vagyok bolgár szakértő. Két párhuzamos és nagyjából egyenrangú néprészről lévén szó feltehetőleg ugyanekkorát megzsakkozhatunk a zónogúr bolgár, vagy első honfoglalás, vagy mindegy, minek nevezzük a 679-80-as X népre, akik még itt találtak a varokat és egybeolvadtak velük. Hát plusz azóta volt szaporulat is, meg volt fogyás is a krumkán-bolgár háború idején természetesen, de azt hiszem nagyságrendileg valószínűleg körülbelül ugyanott lehetünk, mint a másik oldalon. A legegyszerűbb megoldásnak úgy tűnik, az adódik, hogy akkor a két csoportnak a nyelve lényegileg nem különbözhetett, hogy harmonikus egybeolvadásra ilyen rövid idő alatt bekövetkezhetett. Ez esetben inkább csak nyelvjárás szintű különbséget tehetünk föl. Ez ugye a nyelvjárások között 200 év alatt egy kiegyenlítődés viszonylag megtehető. Az más kérdés, hogy a magyar nyelv jelen állapotában is viszonylag kiegyenlített, tehát a nyelvjárások feltűnően közel vannak egymáshoz a számos európai nyelvhez képest, de nem hiszem, hogy ez leküzdhetetlen módszertani akadályt jelentene, hogy ezt az állapotot összehozzák. Viszont ahhoz, hogy ezt kutatni lehessük, ahhoz egy teljesen új tudományágat kell bevonni a vizsgálatainkba. Itt most már paleodialektológiáról van szó, ősnyelvjárás kutatásról, ami hát egy módszertanilag még mindig eléggé kiérleletlen tudomány, és hát az alkalmas forrás nagyon kevés. Tehát a paleodialektológiát állítólag könnyű űzni mondjuk a rómaiakkal és a latin nyelvvel. Ezen az állítólagon azt értem, hogy ilyen szinten egymással szemben álló elméletek vannak a mai napig a tudományos diskurzusban annak dacára, hogy ez könnyűnek látszik. Mindazonáltal ott van forrás, ott rómaiaktól mintegy 300 ezer feliratos emléket ismerünk, ami az ő nyelvükön szólt. Itt pedig ugye 13-at mondtam az előbb ugye a késő avarokra, amit nem tudunk elolvasni. Ez a probléma, ha csak egyenes arányú a probléma súlya, akkor is láthatjuk, hogy mekkora feladatok különbsége. Történeti problémákat is természetesen újra felvett. Hát ezzel most nem, két okból nem foglalkozom, egyrészt mert nem ez a célja, meg nem is az én szakterületem kifejezetten. Másrészt mert kiszaladnánk belőle mindenképpen az időből. Tehát az alapvető probléma nyilván az, hogy honnan, miért szakadt szét ez a két rész, hiszen akkor már előtte hosszabb ideig együtt kellett lenniük, hogyha nyelvük rokon, vagy ha közeli rokon, vagy nyelvjárás különböző volt. A nyelvi eredet problémák, amik felvetődnek, azokra lehet inkább koncentrálni. Ugye egyik ilyen felvetődő probléma az, hogy ez esetben ugye a magyar nyelvben magyar nyelv szókincsének egy része innen, onnan érkező jövevényszavak, közöttük igen nagy tétel a törökös eredetű szavak, amelyeknek a datálhatósága ugye eddig egy ősponttól, amikor az első réteg érkezett, és nem az én szakszerű feladatom meghatározni, hogy mikor, ezt talán fogjuk hallani, valahogy nem, tarthat 895-ig, addig bármikor be lehet illeszteni. Ha viszont két honfoglalást azonos, vagy közel azonos nyelvű népességgel tételezünk föl, akkor ezeknek a szavaknak a bevételét nagy valószínűséggel 200-dal legalább korábbra kellene visszakeltezni. Igen. Ez nyilván módosítani fogja az egész magyar-török kapcsolatok kérdését, sőt a magyar-iráni kapcsolatok kérdését is, ahol nekem személyes meggyőződésem, hogy még nagy felderítetlen lukak vannak. A másik baj az, hogy egy szinttel korábban ugyanez a probléma nyilván ismétlődni fog, ugyanez a nyelvi probléma a kora avarok és a késő avarok találkozásánál. Ott azért ez annyiban könnyebb, hogy nekik az első írásos forrás megjelenéséig legalább 400 évük volt beolvadni. Tehát azt még feltehetjük különösebb probléma összejötte nélkül is. Valami zárszóval illenék befejeznem az előadást, ami kitekint a jövőre. Annyi problémát hordtam össze, hogy nagyon nehéz ebből jövőt mutatni, hogy akkor hogyan tovább. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ezek szerint új tudományágakat is be kell vonni a kutatásba, és azoknak is együtt kell működni, azoknak a kutatási irányoknak, amelyek eddig külön próbálták a problémákat felfedni. Horribile dictu például a különböző nyelvészeti ágak képviselői, tehát indo-európai kutató és finnugrista kutató együtt kell, hogy működjék a kérdés feltárásában, mert egyiküknek sincs meg külön a kompetenciája ahhoz, hogy erre megadja a szükséges választ. Köszönöm szépen a figyelmüket!